Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra invokávit, böjt első vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Lukács evangélium a 9. fejezetében, a 38-tól a 45. versig. A következőképpen. Ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög, és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak Isten nagyságán. Amikor minnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak: Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat, az emberfia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Böjti utcakőre lépett a lábunk ezen a héten, a megdicsőülés hegyéről, a vitatkozás, a tehetetlenség és a megszállottság völgyébe zuhanunk Jézus kíséretében, mint a tanítványai. Jézus az isteni dicsőségből a halál gyalázatába indul. Ha a tanítványokkal együtt fel se fogjuk mi se, hogy mi is vár rá, és hogyan is lesz ez vele, azért annyi előnyünk talán van, hogy mi dátum szerint húsvét után élünk már, mármint nem az évente következő, hanem az első húsvét után, és ilyen értelemben már többet tudhatunk, de vajon lélekben előbbre vagyunk-e, mint az ott levőek? Előbbre látunk-e, vagy mi is ugyanúgy vagyunk, hogy nem értjük, mit mond, fel se fogjuk, el van rejtve előlünk, mert nem éltük meg még a húsvétot. Nem lett a sajátunk-e, az életünk részévé, a lelki megtapasztalásunk-e, mert akkor valóban így igaz, hogy mi is tanácstalanok maradunk. Elhomályosul előttünk Jézus élet szakaszának az értelme. Minden esetre most a mennyei látomásból a földi realitásba süppedünk. Vagy inkább mondhatnánk úgy, hogy a pokoli mélységbe. Lukács leírja ezt a történetet, ahogy lejönnek a hegyről fizikai értelemben a völgybe, de tulajdonképpen nem nehéz azt sem felfedezni, hogy van ennek egy jelképes értelme is. Nem csupán a megdicsőülés hegyéről, hát magából a mennyből is így jött le ebbe a földi életbe, annak a gyalázatába, akár úgy, ahogy szinte mondhatnánk, botrányos körülmények között kellett megszületnie, és aztán folytatódott az életében sok minden gyalázatos dolog, mint legvégén a kereszt gyalázatában csúcsosodott ki. Így ment a keresztfára, és egészen mélyre, szó szerint értve is a pokoli mélységbe zuhant abban a pillanatban, amikor még Istentől is elhagyottá vált. Leszállunk hát most Böjt elején a hegyi magasságból a völgy mélységébe. Most itt állunk egy ördögi eset előtt a megszállott fiúval. Sokféleképpen magyarázzák ennek a fiúnak a helyzetét, hogy mi is volt vele, epilepszia volt-e, ez volt-e, az volt-e, lehet, hogy ma orvosilag beazonosítanák és megállapítanák, hogy ez van vele, az van vele. Lehet, hogy még akár kezelni is tudnák valamelyes, de az az igazság, hogy sok minden titok még ma is előttünk és az orvos tudomány előtt. Máté holdkórosnak nevezi, már néma lélektől megszállottnak, és ahogy Lukács leírja, mondhatnánk azt, hogy ő mint orvos is egy kicsit talán orvosibb szemmel, ha nem is a mai orvostudomány értelmében, de megfogalmazza, vannak emiatt, tehát akik epilepsziát gondolnak emögött, az eset mögött, de a lényege akkor is az, hogy itt van egy hatalom, amely hatalmába kerítette ezt a fiút, és nem engedi. Ezért is érdemes egy pillantást szentelni azzal, vagy annak, hogy mit is kezdünk ezzel a betegséggel, mit jelent az a megszállottság, amikkel Jézus találkozott különböző helyzetekben, most így, a gadarai megszállottnál, úgymond csoportosan, ugye egy légiónyi lélek volt a megszállottban, és lehetne sok mindent mondani. De a lényeg mindegyiknek az lesz, ha tudományosság értelmében nem is tudunk közelebb menni, és nem is kell megmagyarázni. Nem kell azt mondani, hogy ez így diagnosztizálható a mai orvostudománnyal, de azt se szabad megtenni, elvessük akkor ennek a hátterét. Mert azt világosan elénk tárja a Szentírás, hogy itt van egy olyan hatalom, amely Isten ellensége, és mondhatjuk így ezért az ember ellensége is, de mégis hatalmasabb az embernél. Leteperi, nem hagyja, és nem tudnak rajta segíteni. Persze nem automatikus, hogy akkor minden betegség, vagy milyen eset, az megszállottság kellene, hogy legyen. Ezt nem jelenti ez a leírás. Itt arról van szó, hogy van ilyen is. Van, amikor erről van szó, van, amikor esetleg valóban csak egy egyszerűbb biológiai eltérés van az emberben, ami a betegségét okozza. De minden esetre sok-sok megkötözött ember van a mai világban is, és nem csak ilyen értelemben, hanem ennél egyszerűbb olyan esetben is, amit nem is mondanánk még talán betegségnek se, de azért kifejezi az a kifejezés, hogy szenvedélybeteg. Aki meg van kötözve, és nem tud szabadulni semmitől. És nagyon jól tudjuk, ilyen esetben az ember nem tudja otthagyni önerejéből, nem képes arra, hogy abba hagyja. Akár azért, mert hát a vágyai viszik ebbe a szenvedélybe, és arról nem tud lemondani. Akár azért, mert már szervi elváltozásokat is okozott a testében ez a szenvedély. Elvonási tünetek, és így tovább. És mind ott állunk, mindannyian a segítségre szorulóval szemben, és tehetetlenek vagyunk. Ha próbálkozik is az ember szabadulni, a megkötözöttség egy bizonyos foka után már képtelenség önerőből kikerülni, és egy bizonyos fok után külső emberi segítség sem lesz már elegendő. Ilyen értemben valóban megéljük napjainkban is ezt. Nem tudnak még a tanítványok se, a külső segítők se segíteni, azok se tudnak segíteni, akiknek akár ez a szakmájuk lenne, a foglalkozásuk, mert tehetetlenek vagyunk a gonosszal szemben. Egy valaki tud segíteni, és éppen ezért igaz az, hogy lényegében, nyilván kivételek lehetnek egyesével, de lényegében a szenvedély betegeken is az egyházi missziók tudnak segíteni. Tartósan megszabadulni, különben nagyon nehéz, mert kell egy nagyobb hatalom. A szorongat egyfajta nálunk nagyobb hatalom, akkor az annál még nagyobb tud csak megszabadítani. Hát ezért van az, hogy még a tanítványok, bár megkapták ezt a hatalmat Jézustól, most mégis az a szörnyű tapasztalatuk, hogy nem tudunk segíteni. Kiküldte őket, ugye 12-t is, 72-t is, és mondta, hogy gyógyítsatok, üzzetek ördögöt. Hát most miért nem megy nekik? Itt vannak, vitatkoznak egymással, meg a farizeusokkal, hogyha másik evangéliummal is összevetjük az esetet. Utána, a történet után, aki meg továbbolvassa, az azt látja, hogy tehát elkezdenek rangkorságban is vitatkozni, hogy ki a nagyobb. Pedig most tapasztalták meg, hogy milyen semmik is vagyunk mi emberek. Hogy mennyire nem tudunk semmit segíteni a rászoruló. megkötözöttségből bőségesen van elég manapság is. Játékszenvedélyről legyen szó, vagy idézőben tévé idiotizmusról, aki már csak a tévének a gyengébbnél gyengébb műsorait képes nézni, semmi másra nem figyel, vagy aki különféle technikai eszközeit nem a maga szolgálatába állítja, hanem ő lesz annak a szolgája és rabja. Aztán ne is beszéljünk a különféle ezoterikus vagy okkult praktikák bűvöletéről, szinte végtelen a sor, amelyet felállíthatunk. És aztán ott vannak a vallásos formái is mindennek, a szinte szó szerint olyan állapotba kerülnek emberek az összejöveteleikre, mint ez a fiú itt a hegy lábánál, vagy mások nyíltan felvállalják, hogy ők igen, ők sátánt imádják, az ő kultuszát viszik tovább. És mindeközben a tanítványok tehetetlenek és csődöt mondanak mindenestül. Hát pontosan úgy, ahogyan mi. Hiszen hányszor érezzük ugyanezt, segíteni kellene, de képtelenek vagyunk. Valami nagyobb hatalom tartja rabságban az embereket. És bizony, ahogy Jézus kifakad, mindez a hitetlenségünknek a jele. A hitetlenségünk jele, hogy nem tudunk segíteni rászorultakon. Így kiállt az apa segítségért, már mindent bizonyára végigjárhatott, elmehetett orvosokhoz, ki tudja kikhez, sámánokhoz vagy hasonlókhoz is talán. Semmi nem segített. Végső kétségbe esésében jön Jézushoz, mert róla hallott bizonyára már korábban is, hát gyógyítási eseteiben azért mégiscsak úgy érezte, hogy lesz benne valami. De hát a tanítványai találta csak ott. Jézus nem volt jelen, úgyhogy hát akkor legalább a tanítványai jöjjenek, hát bizonyára ők is képesek akkor segíteni, ha Jézusnak erre van hatalma, átruházhatta a tanítványokra. És kiderül, hogy mégsem. Nincs segítség. Képtelenek vagyunk segíteni, bár Jézus kiküldött és hatalmat adott nemrég. Gyógyításra, ördögűzésre, sok mindenre, legelőször is az evangélium hirdetésére. És a tehetetlen, hitetlen tanítványokra, meg a körülöttük ott állókra, azaz mondhatjuk nyugodtan így, hogy mindnyájunkra nagyon illik a jellemzés elfajult. Hát valóban milyen hitetlen nemzedék vagyunk. Hiszen hányan és hányan fordulnak hozzánk különféle bajokkal, betegséggel, a fiaikkal, lányaikkal, önmagukkal, rokonukkal, így úgy, amúgy, és képtelenek vagyunk segíteni. Hát nem is csoda persze, hogy nem tudunk segíteni, hiszen el van rejtve előlünk Krisztus szenvedésének a titka. És ezért képtelenek is vagyunk arra, hogy másokhoz elvigyük a kereszt beszédét, azaz, hogy az evangélium szavai gyógyítsanak, mert természetesen mi nem is leszünk képesek segíteni. Egyedül Jézus az, aki ezt a segítséget megadhatja, és mi csak közvetítőként lehetünk ott, akik az ő evangéliumát szóljuk, akik Isten igéjét hirdetjük. Mármint értve nem a lelkészek, hanem mi keresztények, akiknek mindez a feladatunk. És ehelyett meg ki tudja, milyen történeteket, sztorikat mesélünk el. Nagyon érdekes Luthernek az egyik írás szakasza, amelyben arról szól, hogy hát igen, az emberek ugye olyan, ahogy Pál apostol jellemzi, hogy meséket követnek, ahogy Timóteusnak írja, és viszket a fülük. És azt ennek az igének a kapcsán mondja Luther, hogy hát igen, hát azokat az ige hirdetőket, akik jó sztorikat mondanak el, példázatokat, és hát úgymond lelki tanulságokat összegeznek egy-egy történetből, azt megfigyelik, majdnem meg is tapsolják, hát lehet ezt tudni, hiszen amint ilyenbe kerülnek a ige hirdetésükben, mindenki fölkapja a fejüket, vagy fejét, és aztán mondja, de aki Krisztus keresztjének a beszédét szólja, ott alvás, meg horkolás van, mert az nem érdekli őket. Hát így valóban nehéz segíteni a rászorulókon. Tehát így is, ha mi magunk is elhallgatjuk az evangélium igazi lényegét, amely most rejtve van még a tanítványok elől is, És ha persze a segítségre szorulók meg nem hallják meg ezt a szót. Hát ott is elakadhat természetesen. A hallgatókra is igaz, erre az emberre is igaz, hogy hitetlen és elfajult nemzedéknek a tagja. Másik helyen aztán ilyen reakciót is olvasunk ezzel kapcsolatban, hogy hát hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Az apa maga is ebben a helyzetben van. De miért is akad ki ennyire Jézus, hogy így mondjam? Hogy egyszerűen így ki kell, hogy fakadjon? Hát még itt is igaz azt tulajdonképpen, amit visszatérően olvashatunk Máté evangéliumában, elszórtan a többi evangéliumban is. Hát ez azért történt, hogy beteljesedjenek a proféciák. Vagy azért is történt. Mert figyeljük meg, hogy amit itt Jézus mond, de zsidó fülnek tulajdonképpen az Ószövetség szavaiban cseng vissza, amit Mózes búcsúzásként mondott. Halála előtt közvetlenül így énekelt, hogy elromlottak, nem fiai már, hitványak, fonák és hamis nemzedék ez. Álhatatlan nemzedék ez, fiak, akikben hűség nincsen. Tehát Mózes énekéből vett szavak ezek szinte, de mindenképp tudható, hogy számukra ezek ismerősen csengenek. És kiderül, hogy ebben is profécia van, hiszen Mózes is ezt halála előtt mondja el, és a minap fönn a hegyen még Mózes is hirdette Jézus halálát. Emlékezzünk, hogy a beszélgetést Illéssel, Mózessel nem írja le ugyan a Szentírás, nyilván azért nem fontos, de azt leírja, hogy Jézus közelgő haláláról beszélnek. Ez is összekapcsolja ezt a jelenetet az ószövetségi proféciákkal, és hát éppen ezért ebben a kifakadásban, azon kívül, hogy ott egy kész helyzet, és tehetetlenkednek a tanítványok, azon kívül is ott van Jézus halálának a proféciája rejtőzködik el ebben a kifakadásban is. Igen, akkor mondta el ezt Mózes is, ezt a kifakadását, amikor halni készült, és most Jézus is erre készül. Persze, hát mondhatnánk bizonyos értelemben, hogy jól, le kell őket dorongolni, indíthatod volna kvázi háborút is ellenük, hogy na most jól, meg lesztek büntetve, mert ilyenek vagytok. Hát ezzel a módszerrel is menni, és próbálkoznak is, akár amikor Irakot rohanta le Amerika, akár amikor a Krím-félszigetet rohanja le Oroszország, meg lehet ezt is tenni. De mi lesz a vége? Mert Jézus nagyon jól tudja, hogy ezzel nem oldódik meg semmi. Mert erőszakkal lehet, hogy térdre tudunk kényszeríteni valakit fizikailag, de azért ettől még nem változik meg a szíve. És persze katonailag lehet vereséget mérni bárkire, és bármire. Sok háborút megélt már ez a föld, és megtapasztalta ezt. De hogyan lehet megtérésre bírni? Mert ezt a fegyverek sosem érik el. Jézus nem e fajta harcot indít, hanem inkább mondjuk így sátánnal szemben veszi fel a kesztyűt. Rövid távon az ördögtől megszállott fiú gyógyításával teszi ezt, és kiderül, hogy itt van a nagyobb hatalom, megjelent ebben a világban. Hosszabb távon pedig azzal, hogy emberek kezébe adatja magát. Mert nem a tejhatalmával veri szét a gonosz erőit, hanem a gonosz erőivel vereti szét önmagát. Hiszen ő azért jött, hogy a mennyei hegycsúcsokról alá szálljon az ördöngösség völgyébe. És tudunk-e most mi is úgy indulni böjtbe, hogy benne van a vereségünk, a végleges alulmaradás helyett mégis az önkéntesség jelentkezzen, a lemondás győzelme jelentkezzen, mert ez sokszor erőt adhat arra is, hogy amikor akár munkahelyen, vagy éppen talán a családban, a közéletben, vagy bármilyen helyen alul maradunk, akkor mégis tudjunk a feltámadásra tekinteni. Tudjuk azt, hogy Jézus is alul tudott maradni, Hát az igazi győzelem úgyis az övé. Ábrahám is le tudott mondani múlt héten a választásról, a zöld mezőkről, mert tudta, hogy végső soron az ígéret alapján úgyis ő örököl ott a Kánaán földjén mindent, majd az utódaiban. És éppen ezért láthatjuk meg Krisztus kudarcának a másik oldalát is. Mert ez a gyalázatos alulmaradás, ez az értünk hozott győzelem. Hát ezt nem értik a tanítványok, és lehet, hogy mi sem. Az elfajult nemzedék kudarcára tehát egyetlen egy választ adott Isten, mégpedig az emberfia kudarcát. Azt a kudarcot, hogy aki tisztátalan lelkek felett, a természet erői felett, és maga Sátán hatalma felett győzedelmeskedik, nagypénteken mégis alul marad, és az útja a Golgotához vezet. Érthetetlen, hogy a megmentésünkért ennyit tesz, hogy ennyit érünk mi Úrunknak. Önmagát adja értünk. Meddig viseli még hitetlenségünket? Még 40 nap, és elpusztul Jézus. Bűnbánattól megtört indulást kívánok mindenkinek az idei böjtre, és mégis bűnbocsánattól megörvendeztetett érkezést húsvétra. Mert először meg kell járnunk nekünk is a hegyről a völgybe vezető utat, vagy ha úgy tetszik, a zuhanást a szakadékba. De végül kiderül, hogy az út mégsem a mennyei magasságból a pokoli mélységbe vezet, hanem a halál megaláztatásából az örök élet dicsőségére. Ámen. Imádkozzunk. Démonoknak parancsoló emberfia, megdöbbentőek tetteid, ámulatba ejtő hatalmad. Érezzük saját tehetetlenségünket, gyakran egyenesen reménytelen helyzetünket. Rád tekintve mégis erőt gyűjthetünk, hiszen te hatalommal rendelkezel betegség, tisztátalan lelkek felett is. Melletted semmi sem elérhetetlen, semmi sem elképzelhetetlen vagy megvalósíthatatlan. Adj nekünk azonban bölcsességet, hogy csodáid ne vakítsanak el, és ne legyünk mi is, akik már húsvét népe vagyunk, a tanítványokhoz hasonlóan vakok, akik húsvét elől még rejtve volt a megváltás titka, hogy értünk áldoztad magadat. Ámen.